Soharom olabiliyor. Thank you. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked, és megköszönjük azt, hogy mi is kiálthatunk. Jöhetünk, kereshetünk téged, és ez azért lehetséges, mert te előbb kerestél bennünket, mert te tetted meg azt az első lépést irányunkba. Akkor, amikor te eljöttél erre a földre, hogy bennünket megkeres, megments, megszabadíts. És köszönjük, hogy ott a Golgotai kereszten te mindent megtettél értünk, azért, hogy mi megszabaduljunk. Segíts, hogy tudjunk is élni ezzel a kegyelemmel, azzal a felkínált lehetőséggel, amivel te folyamatosan utánunk jársz, és lehet, hogy még nem vettük komolyan, vagy nem érte el a szívünket, lehet, hogy eddig még visszautasítottuk, de az is lehet, hogy egészen idáig nem is tudtuk, hogy mit jelent ez ránk nézve. Segíts, hogy ki tudjuk használni ennek az alkalomnak a lehetőségét, amit számunkra is felkínálsz abban, hogy az életünk megújuljon, változzon, hogy mindazok, akik már hozzád tartozunk, tudjunk te benned növekedni, megerősödni. Hiszen te tudod, hogy mi az, amit készítesz a mi számunkra, és te tudod azt is, hogy az, ahol vagyunk, ahol a hétköznapok harcai zajlanak az életünkben, hogy ott mi az, ami lemerít, mi az, ami folyamatosan viszi az erőnket, az időnket, ami terheket rak ránk, amivel küszködünk, ami fogva tart, amitől szeretnénk szabadulni. És köszönjük, hogy mindezektől te tudsz és akarsz bennünket megszabadítani. És arra kérünk, segíts, hogy valóban ez az idő, amit a te jelenlétedben tudtunk tölteni, kinek mennyi adatot ebből, akár mind a 3 nap alkalmai, akár csak egy-egy órácska te közeledben. De adorunk, hogy ebből, amit kaptunk, az mind úgy tudjon beépülni lelked által a mi életünkbe, hogy annak látszata is legyen, megmutatkozzon az a változás, az a veled való találkozás, amit átéltünk a te közeledben. Köszönjük, hogy ezt a változást te tudod véghez vinni, és így kérünk, hogy ezt munkáld ki bennünk. Így segíts, hogy ez a mai alkalom, ez az elcsendesedés és az igédre való odafigyelés is hadd lehessen számunkra mindaz az idő, amit te elkészítettél. Nyisd meg a mi szívünket, és segíts, hogy az igédet meg tudjuk értelni. Hadd nyíljon meg előttünk úgy, személy szerint, hogy halljuk a te szavadat, a te szelíd hangodat, amelyen keresztül szólni akarsz. Így kérünk, hogy légy jelen közöttünk, áld meg alkalmunkat, és köszönjük, hogy aki téged keres és hozzád kiált, te azt nem küldöd el, és mi is ilyen kiáltó szívvel vagyunk most előtted. Kérünk, hogy hallgass meg a mi csendes kiáltásunkat. Köszönjük. Ámen. Az a igerész, ami erre a délutánra ki van jelölve, az Máté evangéliumában található. Máté evangélium a 8. részében van megírva, és az első 4 verset fogom olvasni. Tehát Máté evangéliuma 8. rész, első 4 vers. Amikor az Úr Jézus lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt. És íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonságul nekik. Hogyha az előző fejezeteket is olvastuk volna, vagy ismerjük, akkor tudjuk, hogy ez az úgynevezett hegyi beszéd, amikor az Úr Jézus felment a hegyre, és mindazok, akik követték őt, akik megtették vele együtt ezt az utat, azok hallhatták mindazt a tanítást, amit ő a hegyen tanított, nem csak a tanítványi számára, a 12-nek, hanem azoknak is, akik őt követték odafel a hegyre. És nagyon sok olyan tanítás, üzenet hangzik el, ami fontos, és akár otthon a csendességünkben érdemes elolvasni. Tanít az Úr Jézus az imádkozásról, Isten gondviseléséről, vagy éppen magyarázat, hogy kik a boldogok, Isten törvénye is előkerül, nagyon sok-sok üzenet elhangzik itt a hegyen. És úgy kapcsolódunk be ebbe a történetbe, hogy ő már lefelé tart, lejön a hegyről, és egy nagy sokaság követi őt. És ekkor lép oda hozzá egy beteg ember, megy egy leprás segítséget kérni. Nagyon sokan, amikor az Úr Jézust felkeresték, sőt mindenki, aki őt felkereste és oda megy hozzá, az valamilyen céllal, valamilyen indulattal, valamilyen szándékkal közeledett az Úr Jézushoz. Akik oda mentek, mindig akartak valamit. És tudjuk, hogy különböző személyek, különböző szándékkal mentek oda ő hozzá. Voltak, akik teljesen ilyen ellenséges módon, hiszen a farizeusok, írástudók azzal a szándékkal, hogy valamilyen formában őt megfogják, megcsalják, megfogják a szavaiban, a tanításában, hogy valamit ellene fel tudjanak hozni, amivel a nép előtt el lehet őt ítélni, amivel rágalmazni lehetne. Volt ilyen ellenséges szándékok. Aztán olyan is volt, aki talán csak úgy csapódott a tömeggel együtt, sodortatott másokkal, vagy éppen a kíváncsisága hajtotta, mert lehet, hogy már tapasztalt és látott valami nagy dolgot, valami csodát az Úr Jézustól, lehet, hogy éppen egy gyógyítást, és újra ezt a kíváncsiságát akarta kielégíteni, újra és újra azt várta, hogy valami nagy dolog történik majd az Úr Jézus közelében, és ennek ő ismét majd szemtanúja lesz, de amikor, akik csak a csodát várták, azokból általában ők mindig lemorzsolódtak. Lehet, hogy részesültek is a csodából, kielégült egy rövid időre az a kíváncsiságuk, és aztán továbbálltak. És egy újabb alkalommal megint jöttek, hogy mi az a csoda, ami éppen az Úr Jézus körül történik. És voltak olyanok is, akik teljesen más szándékkal közeledtek az Úr Jézushoz. Ők nem kíváncsiak voltak, nem csodát vártak, hanem életváltozást. Ők azt akarták, és azzal a szándékkal közeledtek, mentek oda az Úr Jézushoz, hogy valamit tegyen velük, értük. Hogy valami történjen az életükben, olyan dolog, amire nézve tudták, hogy senki más nem tudja megtenni, megadni a számukra, csak egyedül az Úr Jézus, és ezt már felismerték benne, hogy őtőle várhatják azt a többet, azt a más, azt az új életet, amire ők vágyakoznak, és ezért jönnek, ezért jön ez a beteg ember, ez a leprás is, mert változást vár, új életet az Úr Jézustól. És feltehetjük azt a kérdést a magunk részére, hogy mi vajon milyen szándékkal közeledünk az Úr Jézushoz, vagy milyen szándékkal ülünk egyáltalán itt. Vannak közöttünk olyanok, akik már a keddi alkalmattól kezdve, akár az összes alkalmat hallottuk, és itt voltunk. Milyen szándékkal jöttünk el otthonról erre a konferenciára, erre a meghívásra, mikor reagáltunk, hogy kicsit legyen egy kis változás az életünkben, kis környezetváltozás, kiszakadjunk abból, ami megszokott, talán kíváncsiság, vagy az, hogy lehet, hogy új emberek között, vagy a régiek között, akiket ismerek, jó lesz együtt lenni. De nem csak erre az alkalomra, vagy erre a pár napra vonatkozik ez a kérdés, mert hiszem, hogy akik itt vagyunk, biztos, hogy azért igei alkalmakon részt veszünk. Lehet, hogy csak vasárnap az Isten tiszteleten, vagy más hétköznapi alkalmakra nézve is, de milyen szándékkal megyünk. Vagy amikor kinyitjuk az igét és olvassuk Isten igét és üzenetét, mi van bennünk, mire vágyakozunk, mert többféle szándékkal lehet oda menni. És olyan jó volna, ha az a szándék lenne bennünk is, hogy azért megyek oda, mint ez a leprás. Kell az a változás, az az új élet, amit csak egyedül az Úr Jézusban kaphatok meg. Hogy ő, amit adni tud a számomra, a sehol máshol nem tudom megkapni. És ezért megyek, ezt várom, ezért jövök hozzá. Ez a leprás nagyon konkrétan tudta, hogy mit szeretne, hogy mire van szüksége, és miért megy oda az Úr Jézushoz. Vitte az ő életét, a betegségét, a lepra foltjait, és mindezt felvállalta még mások előtt is. Szerintem nem csak egy dolog az, hogy amikor az Úr Jézust követi a sokasága, hogy jönnek le a hegyről, ez a leprás akkor odaborul, oda megy, és fölvállalja az életét, a betegségét, a baját, a kérését, az állapotát mások előtt is. Nem várja meg azt, hogy Jézus körül kicsit az a tömeg úgy elcsituljon, vagy nem hívja külön az Úr Jézust, hogy ne az emberek előtt, ne a tanítványok előtt, ne ekkora tömeg előtt kelljen az Úr Jézussal beszélni, kommunikálni, vagy önmagamat felvállalni. Mit fognak szólni mások? A leprások nem mehettek nagyon egészséges emberek közé, nekik jeleznünk kellett azt, hogy vigyázott leprás, elkerülték őket, féltek tőlük, és ő most vállalja ott a tömeg előtt, az Úr Jézusnál, hogy neki szüksége van Jézusra, és fölvállalja az ő betegségét. Azért úgy értettem meg ebből a helyzetből és történetből, hogy talán éppen azért, mert azt a most, azt a jelenlegi, azt az aktuális pillanatot és alkalmat ő nem akarja elszalasztani. És azzal a lehetőséggel, ami kínálkozik, azonnal él. Nem halogat, nem vár, hogy majd jobb lesznek a körülmények, majd kicsit csitul az a tömeg. Majd amikor Jézus csak kevesebb ember veszi körül, vagy egyedül lesz. Nem ezt számított, hányan vannak, kik vannak ott, hanem az a most. Az a per pillanatnyi lehetőség, amit ő ki akart használni, mert hátha nem lesz több lehetőség, és ezért nem halogat. És nekünk azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb problémánk és hibánk pont ez, amikor halogatunk. Amikor félretesszük a lehetőséget, és az Úr Jézus adja a lehetőséget, a vele való találkozást, mond valamit, kér, bíztat, vigyük oda az életünket, menjünk a kereszthez, kérjük a szabadítást, adjuk át neki a mi bűneinket, helyezzük az ő kezébe a mi terheinket, fogadjuk el az ő kegyelmét, a békességét, a vigasztalását, vegyük komolyan azt az igét, amit ő mond, és ehelyett, hogy mi ezt azonnal kihasználnánk, megragadnánk, elfogadnánk, úgy elnapoljuk, és halogatjuk. Majd később, majd máskor, legközelebb, majd egy másik alkalommal. Elhangzott az első nap bevezetőjében, hogy mikor Mikor legutoljára lehettünk együtt Madon, amin már jó ideje, tehát 2019-ben volt, és eltelt az idő, hogy azóta tulajdonképpen hol tart az életünk, vagy mi mutatkozott meg ez alatt az idő alatt. De akik akkor itt voltunk, el tudjuk-e mondani azt, hogy akkor azt az alkalmat megragadtuk, vagy sem akkor, sem most, mert még mindig halogatunk. Csak az a baj, hogy a halogatásnál pont az az egyik probléma, hogy nem tudhatjuk azt, hogy lesz-e egy legközelebbi alkalom. Lesz egy következő, amit még az Úr Jézus ad, felkínál, egy újabb lehetőség. Mindig azzal számolunk, hogy majd lesz következő. De nincs kezünkben a holnap, a következő pillanat. Miért gondoljuk azt, mindig folyamatosan majd lesz egy következő, amit megragadhatok, majd akkor komolyan veszem. Majd akkor kérem a segítségét, majd akkor rábízom magam. Ez az egyik, hogy nem tudjuk, hogy kapunk-e egy újabb lehetőséget, amit kihasználhatnánk. A másik, ha ebben a halogatásban az is beletartozik, ha 2 évvel ezelőtt, 1 évvel ezelőtt, mert most is még elnapolom és halogatom, akkor ez az a folyamat, hogy újra és újra, folyamatosan, hogy talán hiába lesz egy következő, de arra is majd így reagálok, hogyha most nem veszem komolyan. És nem történik meg az a változás, amit az Úr Jézus meg tud adni, és amit meg szeretne adni. És ez a leprás nagyon jól tudta, hogy ő változást akar. És nagyon jól tudta azt is, hogy ezt a változást egyedül az Úr Jézus adhatja meg a számára. És milyen szomorú az, amikor bár odáig eljutunk, hogy változást szeretnénk, hogy változást már akarunk, ez már úgy tiszta előttünk, de mégis a változást nem az Úr Jézustól kérjük, vagy nem őtőle várjuk, nem őtőle fogadjuk el, hanem még mindig önmagunkra építünk. Önmagunk akarjuk egy kicsit helyre rakni, helyre pofozni az életünket, vagy megváltoztatni magunkat. Mi mindig ezen erőlködünk. Vagy éppen azon, hogy másoktól várunk még emberi segítséget, olyan külső segítséget, hogy majd mások tegyenek rendbe, segítsenek és mások avatkozzanak be az életembe. Akár új módszerekben próbálkozunk, gondolkozunk, majd orvost váltok, majd más gyógyszer, más kezelés segít, majd ide-oda elmegyek, akár bocsánat, bármilyen hókusz-fókuszra nyitott vagyok is, kipróbálom, mert ilyenkor már mindenre nyitott az ember, és azt veszem észre, hogy semmi nem segít. És talán úgy vagyunk vele, mint a vérfolyásos asszony is volt, hogy ő már eljutott addig az életébe, hogy minden módszert, minden orvos a bajára nézve kipróbált, minden pénzét ráköltötte, de csak rosszabb lett az állapota, mint előtte volt, és segítséget nem kapott. És lehet, hogy mi is már sokféle módszerrel próbálkoztunk, sokféle utat körbe jártunk, kerülő utak vannak mögöttünk, és jó volna végre félretenni mindent, ami idáig se segített. Mindent mögöttünk hagyni és elengedni, ami eddig nem segített. És megragadni azt a segítséget, aki tud segíteni, aki egyedül tud, bármilyen helyzetre, bármilyen lehetetlennek tűnő helyzetre is segíteni, ő pedig az Úr Jézus. Oda ment egy leprás, és leborult előtte. És ez a leborulás, ez azt jelenti, ezt az alázatot, tiszteletet, és azt is kifejezi, hogy elismeri, hogy Jézus az Úr. Hogy ő a nagyobb, ő a hatalmas, ő az élet ura, úrként tekint Jézusra. És mennyire meg tudunk erről feledkezni, hányszor kimarad az ilyen alázat és odaborulás az életünkbe. És milyen szomorú, hogy ez az alázat, ez az odaborulás ma egyre inkább nem divat. Mert nagyon szomorú, amikor az Úr Jézusra, Istenre nézve már úgy tekintünk, hogy haver, már nem Úr, nem Isten, aki előtt megalázkodnunk kell, hanem bratizunk. Már nem csak, hogy egyformaként kezelem magam vele, hanem már, mintha én parancsolni hatnék neki. És a Bibliában sehol nem találunk arra alátámasztást, hogy az Úr Jézussal, hogy az élő Istennel lehetne így viszonyulni, megszólítani, viselkedni vele szemben, aki őszintén odament, segítséget kért, az nagy százaléka az esetek nagy többségében leborul előtte. Ezzel az alázattal, ezzel a magatartással, ezzel az elismeréssel, hogy te vagy az Úr. És jó volna, ha mi is így oda tudnánk borulni. Elsősorban lelki értelemben, ha ez az alázat ott lenne, az sem árt, ha fizikailag tudunk, de nem biztos, hogy egészségi állapotán mindenkinek ezt megengedi, de lelkiekben fontos, hogy oda boruljunk. Ezután ezt mondta az Úr Jézusnak, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. És itt is kifejeződik, hogy kinek szólítja őt, hogy számára Jézus már Úr, és ezt megvallja. Hogy leborult, és Uramnak szólítja, a kettő megegyezik az életében. Azonos, amit kimond, azzal, amit tesz, alátámasztja. Nem csak mester, egy tanító, rabbi, nem az ács fia, Úr. Csak ennek is megvan a veszélye, amikor nálunk a kettő nem mindig egyezik meg, amikor van ilyen félrecsúszás, hogy lehet, hogy fizikálisan megvan a imára kulcsolt kéz, megvan a testtartás, vagy a vasárnapi szép ruha, és lehet, hogy még az Uram kifejezés is megvan, csak az a veszélye, amikor már Uram, uramozni megtanultunk, de az életünk mégsem bizonyítja azt, hogy ő számomra Úr, mert nincs mögötte engedelmesség. Nem elég Uram uramozni, nem elég összekulcsolt kezet mutatni, vagy dicsőítésre emelt kezet mutatni, és nem elég kimondani, hogy Úr, annak látodnia kell az engedelmességben, a követésben, hogy az, amit ő mond, az számomra parancs értettem, hogy ahhoz igazítom az életemet. És éppen a hegyi beszédben hangzik el ilyen az Úr Jézustól, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ha Úrnak szólítom, akkor az látszódjon is az életemben, hogy ő az én Uram, hogy nekem ő kicsoda. Ha akarod, megtisztíthatsz. És mennyire ebben is ott van az az alázat, mi pedig megszoktuk azt, hogy a kéréseinkre nézve már szinte követelőzünk. A délelőtt volt ilyenről szó, hogy ki követelni, mint ki imádkozni, görcsösen akarni, addig nyüstölni az eget Istent, amíg ő azt meg nem adja. De aki követelt, ki erőszakolt imádságon, ha Isten van, meg is engedi, valamit az életünkben, azon soha nincs teljes mértékben áldás, annak inkább megvannak aztán a következményei. És mi megszoktuk azt, hogy a kéréseink szinte már követelések, hogy azt hiszem, hogy természetes módon nekem az jár, amit én szeretnék és akarok, és így viszik oda az imádságainkat, hogy én nekem már van egy kész tervem, egy stratégiám, amit én elképzeltem, akarok, pontról pontra fölépítettem, és Isten mind a kivitelező, ő tegye le a pecsétjét, és valósítsa meg azt a számomra. Ez nem egy ilyen imádság. Ez a leprás nem így fordul az Úr Jézushoz. És hogyha nincs az az alázat és az az odaborulás, akkor az imádságom követelés. De ha ott van, ami ebben a leprásban is megvolt, ez az alázat és odaborulás, akkor a kérés, az imádság, az őszinte, és el tudom már azt is fogadni, hogyha valami mást kapok, mint amit kértem, ha nem úgy alakul az az ügy, az a dolog, amit szerettem volna, ahogyan én azt megfogalmaztam, elvártam, ha akarod. Vagyis kifejező, hogy nem tudom, hogy mi a terved az életemre nézve, mit szánsz nekem, mit látsz jónak, és én egyáltalán hogyan is tudnám azt, hogy mi a jó nekem, de rád hagyatkozom. Ha akarod, az egy bizalmat is jelent. Te határozod meg. Te szabod meg a számomra. Ez a leprás az állapotában, a betegségében teljesen kiszolgáltatta magát az Úr Jézusnak. Teljesen az ő döntésére bízta önmagát, az ő jó akaratára. De ezzel együtt azt is elfogadja, hogyha az Úr Jézusnak más a terve, más az akarata, ha éppenséggel nem gyógyítja őt, meg ő akkor sem követel, hanem csupán kérés elfogad, és belekalkulálja azt is, hogy az Úr Jézusnak van joga másképp is dönteni. És ha másképp dönt, az ő bizalma akkor sem rendül meg. Mert ez nem fog változtatni az Úr Jézusnak a hatalmát. Ez a leprás akkor is tisztában van azzal, hogy Jézus az Úr, hogy neki van hatalma a lepra fölött, a betegség fölött, és meg tudná őt gyógyítani. Jézus hatalma nem függ attól, mert akkor is érvényes, hogyha őt esetleg most per pillanat nem gyógyítja meg. Mert az ő életére nézve más a terve. De ezzel a bizalommal megy, hogy ezt is el tudja fogadni, ha akarod. Meg tudsz tisztítani, ha akarod. És nem kételkedik az Úr Jézusban, vagy nem ettől függ a hite. És nagyon rossz, amikor a hitünk attól függ, hogy az Úr Jézus mit tesz meg, vagy mit nem tesz meg az életünkben. Mit ad meg, és mit nem ad. Hogy milyen imádságunkra, kérésünkre mivel válaszol. Hogy megteszi-e azt, amit kértem, vagy nem. Kapok-e gyógyulást, vagy nem. Teljesítette a kérésemet, vagy sem. És lehet úgy is reagálni, és nagyon könnyű bizalommal és örömmel reagálni akkor, hogyha valamit úgy tapasztalunk, hogy az Úr Jézus meghallgatta a kérésünket, és úgy válaszolt tulajdonképpen, ahogy mi azt szerettük volna. És olyankor van egy ilyen felhőtlen öröm, akár hallelujázunk, röpködünk, szárnyalunk, mert milyen jó. És aztán, hogyha esetleg van olyan, amikor az Úr Jézus nem úgy ad meg dolgokat, nemmel válaszol, másképp tesz, akkor mi van bennünk? Akkor is megmarad a bizalom iránta? Vagy akkor már ott van a számon kérdés, hogy hogy tehette? Milyen Isten az ilyen? Hogy mondhatja, hogy szeret? Ja, és akkor tőlem se várjon igazából semmit, mert ő így reagál. Ő ezt nekem nem adta meg. Nem hallgatta, mert meghallgatta, csak másképp válaszolt az én imádságomra. Csak éppen ilyenkor akkor arról feledkezünk meg, hogy ő már mindent odaadott. Hogy az ő szeretete nem attól az egy kérésünktől függ, amit mi most elévittünk, és arra ő másképp válaszolt, vagy valamire nemet mondott, a szeretete nem ettől függ. A szeretetének bizonyítéka ott van a Golgotán, hogy az Úr Jézus meghalt értünk. Ő már mindent odaadott. És igazából, amikor itt egy leprás meggyógyításáról van szó, ott azért tudjuk, hogy nem csupán magáról a betegségről van szó, hanem ez a lepra kifejezi azt a tisztátalanságot is, amit őt fizikálisan, ez a betegség úgymond tisztátalanná tette, de lelki értelemben pedig jelezés és szimbolizálja, jelképezi a mi életünket, a mi bűneinket, a szennyfoltjainkat, hogy tisztátalanok vagyunk, hogy tele vagyunk szennyel, tele vagyunk mocsokkal, És egyedül az Úr Jézus tud a mi bűneinkből megszabadítani, megtisztítani, újjátenni. Itt egy bűnös ember borul oda az Úr Jézus elé. Egy olyan személy, aki fölismeri azt, hogy a bűnei miatt is az Úr Jézusra van szükségbe, és elsősorban a lelki tisztaságra, megújulásra van szüksége. És ebben az esetben biztos, hogy egyértelműen kimondhatjuk mindenkire nézve, hogyha így borulunk az Úr Jézus elé, hogy odaviszik a mi életünket, elrontott útjainkat, szembesülünk és rádöbbenünk a mi bűneinkre, akkor ott ő mindig akar gyógyítani. Mindig akar szabadítani, ő mindig tisztává akar tenni. És nem szabad engedni a kételkedésnek, vagy hogy a kísértő el akar bennünket bizonytalanítani. El akarja akár hitelni azt, hogy a mi helyzetünk, a mi állapotunk már olyan állapot, hogy rajtunk már Jézus sem tud segíteni. Hogy talán mi magunkra is úgy tekintünk, hogy annyiszor visszaestünk. Annyiszor csalódtunk magunkba, annyiszor fogadkoztunk, próbálkoztunk, és nem jött változás, nem haladunk előre, vagy éppen hányszor visszaéltünk már az ő kegyelmével, hogy ő megfordított minket már az útról, és mégis visszatértünk arra az útra. És a kísértő nagyon el akarja azt hitetni, hogy számodra már nincs megoldás, hogy írd le magad, ahogyan lehet, hogy mások is leírtak, vagy önmagadat leírtad, hogy itt már Jézus sem fog segíteni, de az Úr Jézus akar, még azon is, aki a legmélyebb helyzetbe és állapotba került, aki az önhibájából került oda, ahova, még arra nézve is, aki még szereti azt az állapotot, amiben van, és talán még emiatt nem tud igazán kiáltani, vagy nincs benne az az akarat, hogy megszabaduljon, mert még vonzza az a bűn, amiben van. És az Úr Jézus kimondja azt, hogy ő akar segíteni minden ilyen hozzáforduló, odaboruló személynél, kimondja, hogy akar. Kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg. Nem csak szavakban fejezi ki ezt az Úr Jézus, hanem megérinti ezt a leprást, és ez nagyon fontos, mert hozzá mer érni. Nem fél magától a betegségtől, de több van ebben az érintésben, mint hogy Jézus szabadon megérinti az ő leprás testét. Mert ez az érintés azt fejezi ki, hogy vállallak, közösséget vállalok veled, elfogadlak, úgy, ahogy vagy, a lepra foltjaiddal együtt, az állapotoddal, amivel jössz, amiben most még vagy. És az Úr Jézus soha nem azt mondja, hogy először rakd rendbe magad, először szabadulj meg, először változtass, először tisztíts meg magad, először rakd rendbe az életedet, aztán majd beszélhetünk. Nem is tudjuk nélküle. Hiszen amiben vagyunk, attól nem tudunk megszabadulni a bűneinkből, nem tudjuk levetni, nem tudunk megtisztulni, ahogyan ez a leprás sem tudott az ő lepra foltjaitól. És ez az érintés ezt jelenti, hogy elfogadlak így, ahogy vagy. És benne volt, hogy ezt az embert lehet, hogy már évek, évtizedek óta a betegsége miatt, nem tudjuk, hogy mennyi ideje volt beteg, hogy senki nem érintette meg, senki nem vállalt vele közösséget. Mindenki akár undorral elfordult, távolságot tartott tőle, és átél, hogy van valaki, aki megérint, akinek fontos vagyok, aki így, ahogy vagyok, vállal engem. És így vállal bennünket az Úr Jézus, azért, mert ott a Golgotai kereszten vállalt bennünket. Mert egészen odáig elment értünk, hogy az ő életét odaadta, magára vette a mi bűneinket, hogy a tisztátalanból tiszta lehessen. És amíg magunktól nem tudunk szabadulni, és az képtelenség a bűneinkből, a tisztátalanságunkból, az életünket nem tudjuk megújítani, megjobbítani, addig ő tisztára tud minket az ő vére által, az ő áldozata által mosni, és ő benne kaphatunk egy új életet. És a szabadulás után, miután megtisztított, akkor is őre van szükségünk, mert az új életben egyedül nem tudunk megmaradni. És még az utolsó vershez csak annyit szeretnék, amikor az Úr Jézus elküldte őt, hogy menjen a és mutassa meg magát a papnak, ajánd fel az áldozati ajándékodat, amely Mózes elrendelt bizonságul nekik. Akik ismerjük így az ószövetségi törvényt, tudjuk azt, hogy igazából a papok mondták ki, az ő feladatuk volt nekik, volt az a részük, hogy megállapították valakiről azt, hogy leprás, tehát ők nyilvánították ki ezt a betegséget valakire nézve, és ők is mondták ki, hogy ha valaki meggyógyult, és egy áldozatbemutatás, egy hála áldozat a meggyógyult ember számára, Isten felé, úgymond, mint kötelesség, hogy ezt adja meg, tehát itt erről szól ez a felhívás, de én egy dologra szeretném kihegyezni a hangsúlyt, hogy mondja az Úr Jézus, hogy bizonságul neki. És számomra ez a fontos, hogy ez az ember, aki meggyógyult, az mindenki számára, akár a papok, akár a környezete, a családtagjai, a barátai, mindenki, akit ismert, vagy akivel későbbiekben megismerkedik, bizonságul lesz az ő új élete, amit az Úr Jézusban kapott. Hogy ez látható, és az Úr Jézusra mutat, bizonságú azoknak, akik még nem ismerik, vagy bizonságú azoknak, akik ismerik, de megerősödhet a hitük az Úr Jézusban azáltal, hogy ez az ember elmondja az élete történetét, a gyógyulásának az eseményeit, és ezt olyan jól látni, hogy az új élet, amit az Úr Jézusban kapunk, annak ilyen életnek kellene lenni. Hogy nem szabad elrejtelni, és hogy pont azért kapjuk, hogy bizonság legyen, és bizonság téte az Úr Jézusról mások számára. Azok előtt is, akik ismerik már az Úr Jézust is, azok számára duplán, akik még nem ismerik, hogy talán fel tud bennünket is, és fel szeretne használni az új életünket arra, hogy mások rajtunk keresztül megismerjék őt. És én egy éneket szeretnék kérni a végére, és mint egy imádságot. Tudjuk azt énekelni, ez pedig a református énekes könyvünkben a 470. dicséret.